do mura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. 12 hónap alatt az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, ezen belül a sütőipari lisztes árujé a legnagyobb mértékben 12,6%-kal. A termékcsoporton belül a margarin ára 32,3%, a húskonzervé 26,9%, a vajkrémé 19,8%-kal mérséklődött. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, ezen belül a színház 18,8%, a külföldi üdülés 18%, a belföldi üdülés 10,2%-kal. A jelentés szerint a háztartási energiáért 4,2%, ezen belül a vezetékes gázért 10,8%, az elektromos energiáért 2,3%-kal többet kell fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer árak kordában tartásához a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett online árufigyelő rendszer is hozzájárul, ezt közölte a versenyhatóság a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A versenyhivatal a KSH adatait felidézve kiemelte, februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt pedig átlagosan 0,1%-kal emelkedtek. Legutóbb 2016 végén csaknem 10 éve mértek ilyen alacsony inflációt Magyarországon, fogalmaz a közlemény. A Gazdasági Versenyhivatal emlékeztetett, a kormánnyal való együttműködésben 2023. július 1-én indították el az online árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termék kategóriával. A korábbi megállapítások szerint az árfigyelő hatásaként megközelítőleg 10%-ponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online árösszehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében, 2026 elején pedig Ausztriában is felmerült egy a magyarhoz hasonló online árfigyelő rendszer elindítása, írja közleményében a Gazdasági Versenyhivatal. Szeptember eleje óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített Strada használati jogosultságok után. Az elmúlt 6 hónapban a döntésnek köszönhetően több mint 1 milliárd 700 millió forint maradt az autósoknál. Az e-matricák után március közepétől a mobilparkolás következik, az intézkedés még nagyobb megtakarítást hoz, így fogalmaz közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Mint írják, az értékesítési főszezonnak számító januárban a megelőző év azonos hónapjához képest 38%-os növekedés volt kimutatható az online tranzakciókban. A 12 hónap alatt megtakarított összeg így akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot. A közleményben Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt idézik, aki emlékeztetett, március 16-ától kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobil parkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat, fogalmazott az államtitkár. A digitális állampolgár mobil alkalmazással jelenleg több mint 200 állami ügyintézési felületre lehet bejelentkezni, ehhez az elmúlt időszakban több közmű és telekommunikációs szolgáltató, bank és biztosító is csatlakozott, és jelenleg is számos szervezet dolgozik a bevezetésen, így a csatlakozók köre hamarosan tovább bővülhet, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Közleményük szerint a szolgáltató szervezetek számára 2025. június 1-je volt a jogszabályi határidő a csatlakozási folyamat elindítására, Ha ezt még nem tették meg, rövidesen emlékeztetőt kapnak a digitális szolgáltatások felügyeletétől a tendőikkel kapcsolatban. A DAP előnyei között a közleményben megemlítették, hogy az ügyfelek a DAP mobil alkalmazás segítségével léphetnek be a szolgáltatók felületeire, így nem szükséges külön regisztrálniuk, és a meglévő regisztrációjukat is összekapcsolhatják a digitális állampolgárságukkal, így egyszerűbb a belépés, a hitelesítést pedig megkönnyíti a DAP által már ellenőrző személyazonosság, közölte a Digitális Magyarország ügynökség.
Az időjárásról.
Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés valószínű, de helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 15-19 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként megismerhetnek egy elsőkönyves fiatal írót, Stummer Nikolett meséli el, hogyan vált íróvá és mit érzett, amikor először kezébe foghatta saját kinyomtatott regényét.
olyan nehéz volt elhinni, hogy tényleg érdekel embereket, amit írtam. Szerintem akkor realizálódott bennem legelőször, mikor felmentünk Budapestre átvenni a könyveket, és először megláttam, tényleg így a kezembe tartottam, akkor nagyon elsírtam magam.
Aztán Unger Anett lovasterapeutával beszélgetünk, aki beszámol majd arról, hogy milyen hatásai lehetnek a munkájának.
Volt egy kislány, aki alapvetően beszédmegindítási nehézséggel került hozzánk. Pár alkalom elteltével teljesen spontán elkezdtünk a lóról beszélgetni.
Kedves hallgatóink, ők a mai vendégeink. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A hideg peronon arcomba túlja a szelet január van és nem jön a kikelet. Ismerős gitár zene száll, közel a szívem kalapál. Ezután úgy teszek, mintha át kéne néznem magamat. Valami érzés feszeng a pad alatt, a vonat ugyanoda áll, mégsem a derű dominál.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Egy félreküldött e-maillel talált magának kiadót Stummer Nicolett, akinek a közelmúltban jelent meg Tűzvihar című fantázia. Műveivel szórakoztatni szeretne, és egyben segíteni komolyabb témák feldolgozását, mint a gyász és a szülőktől való leválás. És milyen út vezet ahhoz, hogy valaki íróvá váljon? Stummer Nicolettel, az egyik tanítványom, Barányi Rebeka, a szegedi kommunikáció szakos egyetemista beszélgetett.
Mesélj egy kicsit a könyvedről, a Tűzviharról. A Tűzvihar júniusban jelent meg, ez az első könyvem. Ez egy romantikus fantasy zsánerű könyv, ami a főszereplő nő Vigor és a főszereplő férfi Asher-nek a kapcsolatát magyarázza el. Ez leginkább ugye, ami még megjelenik benne, fő toposz az a gyászfeldolgozás, illetve hogy nem tudja kezelni az erejét a főszereplő nő.
Milyen erejük van? Mi ez a fantasy vonal, ami benne van a könyvben?
A könyvben a fantasy vonal elementálokat takar, Bibor vihar elementál, míg Asher tűzelementál. Igazából mind a négy elem megjelenik, ugye a tűz, víz, levegő és a föld, és ennek a négynek az egyvelege a vihar elementál, aki ugye Bibor.
Mintáztad valakiről ezeket a karaktereket így a való életben, vagy vannak, akik megihlettek téged, hogy legyenek ők?
Így konkrét személyt nem tudnék mondani, inkább sok személyről volt egy-egy pici tulajdonság, amit mintáztam.
Mi indított el az írásnak a folyamatán? Mi volt ez, ami megihletett, vagy hogyan kezdődött nálad ez az egész?
Szerintem kiskorom óta olvasok,
Egyedül tanultam megolvasni 5 évesen, és azóta szeretek írni is. Maga a tűzvihar története ott kezdődött, hogy mikor 16 éves voltam, megjelent egy könyvem a viharos időkben. Ez csak egy kis előzmény novella szerintem, én így hivatkozok rá. És szerettem volna egy méltó befejezést adni Bibornak és Ashernek, emiatt kezdtem el írni a tűzvihart.
Említetted most, ugye, hogy volt ez a korábbi köteted. Erről beszélnél nekünk egy kicsit, hogy miért tekintesz erre inkább novellaként, mint rendes regényként?
Ez egy nagyon rövid terjedelmű könyv, 92 oldal, azt hiszem, szóval nem egy rendes könyvformátum, illetve egy terjedelem. Ez nem is nagyon volt kapható boltokban, inkább csak webshopból lehetett rendelni, illetve e-könyvként. Ezen kívül pedig nagyon fiatalon írtam, és amiatt nem szeretek rá első könyvként hivatkozni, hiszen szerintem talán most forrott ki, hogy igazán a stílusom.
Milyen a stílusod? Beleolvastam az elsőbe, de sajnos erre még nem volt lehetőségem. Én ilyen könnyed írónak gondollak téged, ez így igaz?
Igen, egyébként sokszor kaptam olyan visszajelzést, hogy könnyed történet volt, könnyen olvasható, vitte magával az olvasót, szóval szerintem abszolút annak számítok.
Benne van egy romantikus szál, Bibor és Ashernek a története. Ez így a való életből valamit ragadtál bele, vagy inkább csak ilyen fantazi az egész?
Az ő kapcsolatuk az teljes mértékben inkább egy hétköznapi romantikus szál, illetve ez ugye a Exes to Lovers toposz jelenik meg benne leginkább. Szóval, hogy miután a fiú elhagyta őt, 3 évre rá újból felbukkan, és igazából arról szól az egész, hogy Bibor emiatt utálja őt. Egy kicsit ez a Enemies to Lovers volt, aki azt mondta, az ellenségekből szerelmesek, de inkább ez a volt szerelmesek, ezek a újra egymásra találnak toposz, mondanám.
Hogyan érintett téged, amikor láttad, hogy kijött végre a könyved, és hogy vannak érdeklődők?
Még mikor előrendelhető lett a könyvem, ott már nagyon sok idegen megosztotta, kommentelt alá, ez még kicsit nem volt annyira valóságos, nem láttam úgy az embereket. Olyan nehéz volt elhinni, hogy tényleg érdekel embereket, amit írtam. Utána pedig szerintem akkor realizálódott bennem legelőször, mikor felmentünk Budapestre átvenni a könyveket, és először megláttam, tényleg így a kezembe tartottam, akkor nagyon elsírtam magam. Ez egy nagyon monumentális dolog volt az életemben.
Támogatott ebben valaki téged, hogy elindulj ezen az úton, és végül megjelenjen így az első könyved, a tűzvihar?
Leginkább a párom. A családom is, de ők kicsit így inkább csak úgy, hogy érdeklődtek, de a párom hurcibált ide-oda, meg mesélhettem neki a könyvemről, szóval leginkább őt mondanám.
Tervezel ugye több könyvet is írni a későbbiekben. Az is hasonló fantasy vonalon fog tovább menni. Folytatnád ezt, vagy itt a könyvbemutatón beszéltél a Phantom, azt hiszem.
Igen.
Phantom című könyvedről. Mesélnél ezekről is egy kicsit?
A tűzvihart először ugye ezt említettem is itt az eseményen, hogy egy önálló kötetnek szántam, viszont annyi visszajelzés érkezett, több témát érint, vagy mi érdekelni még őket, ezért lesz folytatása, viszont különböző főszereplőkkel. Ez majd csak később fog megjelenni. Most a következő kötet, ami meg fog jelenni, az egy új sorozatom lesz, ez a Phantom sorozat első része lesz, aminek az a címe, hogy Phantom alakja. Ez leginkább csak egy ifjúsági romantikus könyv lesz, szóval ebből kimarad most a fantasy vonal. Itt kicsit inkább a fiatalabb olvasókat szeretném megszólítani, ez olyan 12-13 évtől szerintem olvasható, míg ugye a tűzvihar inkább olyan 16 plusz 14 minimum.
Írói közösségben most így beléptél, milyen érzés?
Nagyon furcsa. Sokszor előfordul, olyan emberekkel beszélek, akiket én is olvasok, és szerintem ez volt ugye a legdurvább, mikor először beszéltem például a Adele Dannal, a Kővágó Sárival, Farkas Anettel, szerintem ők így a legnagyobbakat, akiket jelenleg ismerek, és ez nagyon szürreális érzés volt, illetve találkozni is velük. Például a könyvhéten, ahol dedikáltam, szerintem 2-3 méterre tőlem dedikált Diana Hunt. Szóval ez nagyon szürreális volt így látni, de egyébként meg nagyon jó érzés, meg mindenki nagyon rendes. Szóval nyilván annyira nem lehet őket megismerni így a könyveken keresztül, illetve online, de személyesen mindenki nagyon aranyos.
És hogy érzed, hogy téged a könyveiden keresztül meg tudnak ismerni?
Szerintem valamilyen szinten igen, hiszen egy részem mégiscsak benne van. a social platformjaimon próbálok aktív lenni, illetve ott is egyenesen kommunikálni az olvasókkal. Emiatt szerintem lehet, hogy egy picit nyitottabb is vagyok emiatt az olvasók felé még, amíg ugye nyilván még kezdőíró vagyok, tehát itt több időm is van ezekkel foglalkozni.
A könyvhéten, amikor dedikáltál, az milyen érzés volt?
Az nagyon kaotikus volt, szerintem ez a legmegfelelőbb megfogalmazásra. Pont volt több ember is, akinek meséltem, hogy nagyon sok ember olvas, és hogy nagyon nagy tömeg lesz, és senki nem hitt el nekem. És mikor odaértünk, tényleg parkolóhelyet alig lehetett találni, rengeteg ember ott áramlott az utcákon, meg a standoknál is rengetegen voltak. Én ugye az Álomgyár standjánál dedikáltam, és ott is egy-egy ilyen hosszabb asztalnál voltunk többen, és ilyen nagyon hosszú sorok voltak. Volt már olyan, akinél tényleg rendesen ajándékokat hoztak az olvasók, meg elsírták magukat, hogy végre találkozhattak az íróval. Szóval ez egy nagyon-nagyon katartikus érzés volt. Így elsőre, ez volt az első könyvhetem.
Van valamilyen célod az alkotásaiddal? Szeretnél valamit velük kifejezni többet a történeten kívül?
Nyilvánvalóan szeretném jobban megérinteni az olvasókat. Szerintem ez több könyvemben is már megjelent, hogy leginkább úgy szeretnék feléjük szólni, hogy fogadják el önmagukat, tegyenek azért, hogy jobbak legyenek. Próbálok komolyabb témákat is megérinteni. Ugye a Tűzviharban ez a gyászfeldolgozás volt, míg a Fantom alakjában pedig leginkább a szülői elhagyás lesz, illetve az, hogy önállónak kellett lenni a főszereplőnőnek a szülei hiánya miatt.
A gyászfeldolgozást többet említetted ezekben a könyvekben, ez ilyen személyes ügyből érkezik, nem tudom, megkérdezhetem-e?
Egy kicsit amiatt is, meg szerintem amiatt is meg fontos róla beszélni, illetve a sztorinak is azért egy elég jó ívet tud adni.
Egy ilyen író-olvasó találkozóra mennyit szoktál előtte így készülni, vagy mire számítasz, amikor így ideérsz?
Én mindig arra számítok, hogy nem lesz itt senki, és hogy nagyon kínos lesz az egész. Aztán általában mindig ez megcáfol. Szerintem kicsit azért alázatosnak kell lenni íróként, szóval nyilván nem tömegeket kell várni, hanem egy kis családért beszélgetéssel kezdi mindenki. Azt pedig, hogy mennyit készülök rá, jelenleg például semmit nem készültem, csak stresszeltem. Ennyiben kimerült. Könyvhétre jobban készültem, az volt az első dedikálásom, az pedig ugye nyilván hát Budapesten az meg még nagyobb stresszfaktor volt szerintem, de oda külön nyereményjátékokat vittünk meg ajándékokat, az több készülést igényelt.
Úgy hivatkozol így, hogy mi? Így ez a kiadó vagytok a ti, vagy így a többi íróval?
A kiadón belüli írókkal. Szóval, hogy a nálunk a kiadó nagyon kis családias, akik van kiadó, és ahányan vagyunk szerzők, rengeteg zsánerben írunk, de nagyon közel kerültünk egymáshoz. Szóval, hogy így van a fiatalabb réteg, akikkel ugye én egy kicsit jobban tudok azonosulni, kiadón belül is, illetve vannak már az ilyen profik, mondhatom így, profik, akik tényleg órás sorok vannak náluk, és az is nagyon durva, hogy velük egy közösségben lehetek.
Mesélted, hogy ilyen érdekes módon kerültél a kiadóval kapcsolatban. Elmondanád nekünk a rádióba is?
Igen, szóval ez úgy volt, hogy az interneten nézegettem ugye a kiadók listáját, és szembe jött velem a Pikpan kiadó, aminek ugye ismertem már egy-két könyvét, ott nagyon nagy hype volt például a Kísértett balladája körül, illetve az Erős Mártinak a Papírpillangók is nagyon-nagyon fel volt ott kapva, és megkerestem őket, elküldtem nekik ugye a regényt, illetve egy kis bemutatkozást magamról, és kiderült, mikor visszaírtak, hogy egy talán szlovák, szóval egy tök más külföldi kiadónak küldtem el, akiknek ugyanúgy Pikpan kiadó volt a nevük, és megadták a rendes elérhetőségüket, és pont mikor már akartam volna nekik írni, továbbítani az előző levelet, addigra a kiadóvezető Farkas Anett felhívott telefonon, és az ilyen nagyon szürreális érzés volt, hogy ők kerestek meg engem, szóval egy kicsit így egymásra találtunk.
A könyvedben is egymásra találás van Bíbor és Asher között. Van valami kedvenc jeleneted velük, amit imádtál írni?
Szerintem nagyon sok van. Az ő közös jelenetük nagyon-nagyon szeretem. Az a legelső, amit megírtam, és szerintem az kezdte talán az egész sztori ötletet is, az, amikor még a legelején, a tábor legelső estéjén újra találkozik Bíbor és Asher. Az szerintem az egy ilyen nagyon top jelenet lett, nálam az az egyik kedvenc. Volt egy ilyen, olvastam a fülszövegben, hogy ha már a leggyengébb nem lehetsz, legyél a legerősebb. Ez Bíbor mondja, ezt ő gondolja, hogy ő lenne a legerősebb, és hogy miért.
Igen, ez igazából a körülbelül a könyv második felében jelenik meg, ez neki az egyik gondolata. Ezt a szerkesztőm ragadta ki egyébként, ő mondta, hogy ez szerint annyira erős lett, hogy rakjuk hátsó borítóra, és ez leginkább amiatt, mert ugye ő Bíbor végig tagadta az erejét, és nem merte elfogadni azt, hogy ő mire képes, és amikor átesett ezen a holtponton, ahol gondolja lesz, hogyha már nem lehet gyenge, akkor ő lesz a legerősebb, és a legerősebb lesz.
Lányom. Így van. Igen. Mennyire megy könnyen a világépítés egy ilyen fantazi történetben? Itt említetted nekünk a könyvbemutatón, hogy ez Magyarországon játszódik, de mégis igen, van egy ilyen külön tábor, ami ezeknek az elementáloknak az életét úgymond egyengeti. Hogy ment ezt így megalakítani?
Azt mindenféleképpen tudtam, hogy egy erdős közegbe szeretném ezt megalakítani, ahol ugye a tábor lesz, pont emiatt, hogy a hétköznapi emberek ne láthassák meg őket, és itt nyilván van egy ilyen nagyobb tisztás, ahol tudnak edzeni, szóval, hogy szerintem ez lett így először felépítve a világban, utána pedig ez is szépen oda csipelgettem hozzá, hogy Budapesten játszódik, ez egy külvárosi terület, és akkor ugye Bíbor is, hogy hol lakik, Asher is budapesti, és akkor így lett összerakva. A világépítés egyébként nagyon nem egyszerű, pláne szerintem fantazinál, de fantazinál van egy kis kibújó az íróknak, hogy mindenre tudod azt mondani, hogy ez azért van így, mert ez fantazi. Igen.
Neked van ilyen a könyvben?
Jó, sok minden volt, igen. Mikor nem tudtam, hogy kellene valamit befejeznem, és szerkesztővel még nem beszéltem meg, akkor szerkesztés előtt volt, hogy letudtam annyi, hogy hát ez fantazi, tehát ez ennyi, mert ez fantazi.
Van valami, amit még szeretnél elmondani így a könyvről, önmagadra, vagy bármiről?
Igazából nagyon-nagyon várom, hogy a következő könyvemet is olvashassák az olvasók. Én jelenleg ezt gondolom a legerősebbnek, ez tényleg szívvel, lélekkel írtam, ez nagyon-nagyon fontos számomra, illetve a két főszereplő is számomra nagyon fontos. Ez majd a sztoriból leginkább kiderül, de nekem ez az egyik legkedvencebb történetem eddig, vagy legkedvesebb.
A Phantom.
Igen, a Phantom alak. Igen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Stummer Nikolett írót hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Kis madár.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Elindult Kijevbe a barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje, és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a küldöttség vezetője szerdán a Záhonyi magyar-ukrán határátkelő helyen. Cepek Gábor kiemelte, a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyaló asztalnál, nem csak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása, írja minisztérium közleménye. A Nemzetgazdasági Minisztérium március 1-től módosította a fix 3%-os kamatozású Széchenyi beruházási hitel Max Plus és Agrár Széchenyi beruházási hitel Max Plus termékek feltételrendszerét, jelentette be közleményében a tárca. Eszerint a maximálisan igényelhető hitelösszeget a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1 milliárd 400 millió forintról 2 milliárd forintra emelték. A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását, technológiai korszerűsítését, digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket, valamint kapacitás bővítést, vagy akár új telephelyek létrehozását, írja a közlemény. Folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjármű adó határozatok, a több mint 3,5 millió érintett közül elsőként azok kapnak értesítést, akik letöltötték a NAV mobilt. A befizetési határidő április 15-e, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A határozatokat mindenkinek, aki regisztrált az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP-ra, elektronikusan küldi a hivatal. Aki nem, az postán kapja meg a papírokat. A postai kézbesítések 2-től elindultak, az elektronikus levelek érkezése a tárhelyre pedig március 16-ától várható. Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg. A NAV azt ajánlja, hogy érdemes használni a NAV gépjármű adó kalkulátorát, amellyel már most a határozatok megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő összeg. Magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak, amennyiben nem tudják azonnal egy összegben megfizetni a gépjármű adót, érdemes kihasználniuk az egyszerű, legfeljebb 5 havi pótlékmentes, automatikusan járó részletfizetési kedvezményt, amely a NAV mobil alkalmazásban kérhető június 30-áig. Március 28-án kezdődik a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása az ország déli és keleti vármegyéiben. Az érintett térségekben a hatóság az immunizálással egy időben evzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendel, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vakcina tartalmú csalétkek szúrása kis repülőgépekről történik a déli és keleti vármegyék érintett területein. A lakott sűrűn beépített övezeteket a művelet nem érinti. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. Magyarországon a veszettség fő terjesztője a több mint 50 ezer egyedet számláló vörös róka. A betegség a vadon élő állatok mellett veszélyes a házi emlős állatokra és az emberre is, ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig kifejezetten ajánlott, írja a közlemény. A héten országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata a Roadpol Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az európai szintű ellenőrzés részeként Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viseletét ellenőrzik a rendőrök, írja a közlemény.
az időjárásról.
Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés valószínű, de helyenként záporzivatar is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 15-19 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Már az is segíthet egy autista, magatartás problémás, figyelemzavaros vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermeknek, ha csak üldögél egy sétáló lovon. Unger Anett lovasterapeuta azt mondja, egy ló átadja a 3D-s mozgását, ami már is kisimítja, stimulálja az ember idegrendszerét. Számtalanszor látott pozitív változásokat, például amikor egy addig nem beszélő gyermek a lóról kezdte kérdezgetni. Unger Anett gyógypedagógussal, lovasterapeutával, az egyik tanítványom, Barányi Rebeka, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
Mi is alapszik egy ilyen lovasterápia, hogy kell ezt elképzelni?
Tehát a lovasterápia az alapvetően a ló mozgásának, a jelenlétének, a vele való foglalkozásnak egy komplex terápiás szélű fölhasználása, ami mind a fizikai, a pszichés, a lelki és a szenzoros integráció fejlesztésére nagy hatással van. Alapvetően a lónak a 3D-s mozgását használjuk fel, ami az emberi mozgás mintát, a mozgássort utánozza, nagyon hasonlít rá, és így ezáltal az idegrendszert javítja, a mozgásfejlesztésben nagy segítségünkre van, koordinációt, egyensúlyt fejleszt, és persze a tanulási képességek fejlesztése is itt előtérben kerül. A fizikai fejlesztés során kiemeljük azt, hogy erősíti a törzsizmokat, ezáltal különböző mozgás problémákon is tudunk segíteni, tartás problémák javítása is, és a görcsös izomzat lazítása is előfordul.
Tehát akkor ezt így ortopédiai szempontból is tudjátok ajánlani?
Esetben. Igen, igen, igen. Tehát ugye a lovasterápiának három irányzata, három ága van. Ebből kifejezetten a hipoterápia foglalkozik a mozgássérültek lovagoltatásával, tehát ott fokozottabb hangsúlyt fektetünk a mozgás általi fejlesztésre. A gyógypedagógiai célú lovaglásnál a tanulási képességeket próbáljuk segíteni és fejleszteni, és ugye a pszichoterápiás lovaglásnál pedig ott a lelki-érzelmi hatások vannak hangsúlyban.
Te melyik irányzatban vagy inkább ott?
Én a gyógypedagógiai lovaglást tanultam, és ebbe dolgozok, de mint ahogy említettem az előbb is, igazán összefügg a három rendszer, tehát hogy nem tudjuk kiszedni a mozgásfejlesztést, nem tudjuk az érzelmi, lelki fejlesztést kiszedni, csak ugye nagyobb hangsúlyt fektetünk a mi területünkre.
Értem, és kiknek ajánlják főleg a lovasterápiát?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, amire mindig azt szoktam válaszolni, bárkinek. Tehát tényleg nincs olyan ember szerintem, aki ezekből a területekből ne találna egy olyan területet, ami önmagára is vonatkozik. Persze elsősorban most az én szakirányomat nézve a tanulási problémák, a hiperaktivitás, figyelemzavar, magatartás problémák, autizmus, specifikus részekről, tehát így szoktak jönni a gyerekek, de tényleg maga a lovaglás, a ló jelenléte, a természet, a kintlét, a friss levegő, igazán bárkinek terápiás hatással van, hogyha most mondhatom így, hogy terápiás hatás. Tehát a szülők részéről is egy hatalmas pozitív visszajelzés, kimozdulva a városból, kicsit lelassulunk, kicsit lecsillapodunk, és tényleg mindenkinek ebből kifolyólag.
Mennyiben más ez a lovasterápia, mint bármilyen más állatokkal folytatott terápia?
Hát amiben nagyon nagy különbség van a többi állatterápia és a lovasterápia között, az a mozgás. Tehát most nem akarom részletezni, ugye mindegyik terápiának az érzelmi, a szociális fejlesztése, a tanulási képességek fejlesztési területeit, de a mozgás, tehát azzal, hogy ugye fölülhetünk a ló hátára, átadja nekünk a 3D-s mozgását, ezáltal, ahogy az előbb is említettem, javítja az idegrendszerünket, a mozgásfejlődést stimulálja, tehát, hogy nagyon sok ilyen rétű területre kihat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az alapvető különbség a többi állatterápia között.
És milyen egy jó terápiás ló? Mert biztos ott is szempontok vannak, nem lehet bármelyik lóval.
Persze, természetesen nem lehet bármelyik lóval. Fokozott figyelemmel és szelekcióval választjuk ki az erre alkalmas egyedeket. Én az egyik szerencsés terapeuták közé tartozom, hiszen nagyon sok jó lóval dolgozhatok együtt. Ami nagyon fontos kitétel a részükről, hogy nyugodtak legyenek, kiegyensúlyozottak és egyenletes, egészséges mozgásúak. Ugye megint a mozgásra térek vissza, hogy az előzőekben is. Tehát, hogyha egy lónak van bármi jellegű mozgás problémája, nem egyenletes a lépés hossza, bármilyen fáj húzza a lábát, akkor már nem olyan mozgássort fog átvinni a gyerek felé, amire neki a fejlesztéshez szüksége van. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy mind a három jármódban egyenletes és egészséges legyen a ló. A viselkedésre, természetre azért ugye erre annyira nem kell kitérnem, hiszen ez magát hozza, hogy a gyerek fele is ugye annyira pozitívan és kedvesen reagáljon, és tűrjön el nagyon sok mindent. Tehát most gondolok egy kis visító, őrjöngő autista gyerkőcre, akinél ugye ez általában előfordul, és a problémájának a velejárója, de a lónak ezt is el kell tűrnie, és el kell viselnie. Nagyon fontos a neme. Általában heréltekkel a legjobb dolgozni, hiszen őket nagyon nehéz kizökkenteni bármilyen adott problémából. A kancák esetében, itt a sárlási, ivarzási időszakban előfordulhat ugye ingerlékenység, csiklandóság. Most, hogyha éppen egy kancánk van, akkor abban az időszakban fokozottan figyelve dolgozunk vele, vagy esetleg nem is dolgozunk vele. A másik kitétel, amire még figyelnünk kell, az életkor. Tehát 5 évesnél fiatalabb lovakat nem szoktunk elővenni, sokkal jobb, hogyha azért még azon fölül egy kicsikét idősebb lovat használunk. Erre az időre már úgymond beérik az agya, tehát így szoktuk mondani. Nagyon sok külső ingert már megszokott, nem fog ijedezni, elfogadja a lovas az oktató utasításait, tehát úgymond egy beérett lóról van már szó. Ha túl idős a ló, akkor ott is problémát jelenthet, hogyha idősebb korban már előfordulnak köhögéses megbetegedések, ezektől a gyerekek előfordul, hogy megijednek, és az ízületek, a mozgás sem már olyan, mint ugye fénykorában, tehát előfordulhatnak problémák, úgyhogy itt is, hogyha már egy ízületes, kicsit merevebb ízületes lóról van szó, akkor már nem feltétlen fogjuk elővenni.
Miből áll egy ilyen foglalkozás? Milyen feladatokat kell elképzelni, amiket a gyerekeknek meg kell csinálniuk egy terápia során?
Ez megint egy nagyon jó kérdés, hiszen itt a hatalmas a tárháza a feladatoknak. Sokszor a szülőket is meglepjük, hogy úristen, ilyet is lehet csinálni. Hát persze, hogy lehet csinálni. Nagyon-nagyon-nagyon sokrétűek tudunk lenni, és igazán ez teljesen egyénre igazított. Tehát a probléma specifikus, életkor specifikus, a gyerek adott napjához igazítunk. Tehát igazán mindig készülünk egy A-tervvel, és van egy B-tervünk, amit a gyerek miatt ugye vagy előveszünk, vagy nem veszünk elő. Az életkor kapcsán, tehát vannak pici gyerekeink, akik igazán úgymond csak sétálnak a lovakon, viszont ahogy korábban is említettem, a ló 3D-s mozgása így folyamatosan stimulálja attól függetlenül, hogy nem játszunk és nem csinálunk más, tehát a pozitív hatások ugyanígy átmennek, és ahogy erősödik, ahogy megszokja a foglalkozásokat, akkor elkezdhetünk majd vele játszani, tornázni. Tényleg nagyon sok tornagyakorlat, rengeteg olyan fejlesztő játékot lehet elképzelni a ló hátán, amit alapvetően tanteremben vesz elő egy gyógypedagógus. Értem itt a pezüllöket, a kirakókat, memóriajátékot, fűzős feladatokat, szemkész koordináció, figyelemfejlesztés, beszédkészség fejlesztése, tehát ténylegesen rengeteg játék fölkerülhet. Ezt technikailag úgy kell elképzelni, hogy a ló hátán, amikor ül a gyerkőc, akkor egy voltis, úgynevezett voltis heveder van, amin ilyen kis kapaszkodók találhatók, ugye ott tud ő is kapaszkodni, ez egy stabil ülést és stabilitást hoz létre így lovaglás során, és erre a kis kapaszkodókra mi fölkötünk kis vödröket, abba belepakoljuk a játékokat, és általában fatáblán történnek ezek a feladatoknak a megoldásai. Ha már kicsit nagyobb gyerek, vagy nem olyan súlyos problémával küzd, ügyesebb, akkor már igazán a lovaglás alapjait is el tudjuk kezdeni gyakorolni. Ezért is fontos, hogy mind a 3 jármódban egészséges legyen a ló mozgása.
Akkor nem kell egy alaplovas képzés ahhoz, hogy valaki terápiára járhasson.
A legkisebb terápiás gyerkőcöm az 2 éves. Tehát, hogy egyáltalán nem kell semmi elővégzettség hozzá.
És nálad hogyan indult az, hogy lovas terapeuta legyél?
Pedagógus családban nőttem föl, tehát édesapám, édesanyám is pedagógus, más-más területeken, de pedagógusok. Igazán valahogy így hozta az élet, hogy én is ebbe a pedagógus irányba fogok elmozdulni. Pici koromban, körülbelül 1 éves koromban kezdődött a lovak szeretete egy cirkuszi póni kapcsán, akire fölültetett édesanyám. Úgyhogy ez már így, Hát szörnyű kimondani, de 41 éve tart, hogy a lovak az életem középpontjában vannak, tehát igazán nem is képzeltem még gyerekkoromban sem más életet, mint a lovak nélkül, úgyhogy valahogy a pedagógia és a lovak így összekapcsolódtak, és hozta a lovasoktatás, lovasedzői képzést és a gyógypedagógiai lovaglást.
Milyen nehézségbe ütközöl a munkás során, és mi az, amit nagyon szeretsz benne?
Kezdem akkor, hogy mit szeretek benne nagyon, mert a másikra kicsit nehéz válaszolni. Bár igazán a mit szeretek benne nagyon, ez is egy nagyon komplex, ilyenkor nagyon kavarognak bennem a szavak. Ami a legnagyobb öröm számomra, és szerintem úgy az egész hivatásomnak a hitvallása, tehát az az öröm. Az az öröm, amit tudunk adni a szülőknek, a gyerekeknek azáltal, hogy fölül a lóra, már csak igazán meglátja a lovat, és kikerekedik a szeme, és mosolyra húzza az arcát, és az a fél óra, amíg ő itt van, ő egy teljesen egyenértékű embernek számít, ő mindent jól csinál, ő nincs probléma, ő teljesen a társadalomnak az elfogadott része, és nem ütköznek itt olyan problémákba, mint általában ugye a normál életben egy problémás gyerek kapcsán. Nagyon sok negatív és ilyen megnyilvánulások is érkezhetnek a szülők és a családok felé. Itt viszont teljesen egy elfogadó légkör van, ahol ők kitárulkozhatnak és boldogok lehetnek. Úgyhogy számomra ez az öröm, amit adhatok nekik, ez a legjobb része a dolognak. Nehézség persze, mint minden munka kapcsán előfordulnak, és van. Igazán én azt mondom, hogy apró nehézségekbe ütközök szerencsére, tehát egy nagyon jó helyen tudok dolgozni, egy nagyon jó közösségben, nagyon jó lovakkal, tehát megint a nagyon jót folyamatosan kiemelem. Igazán a természetemből kiindulva mindig törekszek a problémák megoldására, és próbálok minél hamarabb megoldást találni, és elsiklani felette, és nem utazgatni rajta sokáig. Tehát számottevő ilyen problémát nagyon így nem is tudok felsorolni, ami olyan lenne. Tehát igazán aprók vannak, megoldjuk, úgyhogy nincs. Igazán most én azt mondom, hogy nincs problémánk.
Van olyan eset, amit szívesen megosztanám, mert valamilyen szempontból pozitív, inspiráló, vagy másokból lényeges volt pályafutásod eddigi történetében?
Hát igen, igazán minden fejlesztés, minden gyerek kapcsán mindig van valami kis pozitív momentum, ami megmaradt, tehát hogy minden gyerek, aki megfordul nálunk, nem kerül elfelejtésre. Igazán, amire most gondolsz, és a leginkább említésre méltó, az még a pályafutásom elején volt egy kislány, aki alapvetően beszédproblémával, beszédmegindítási nehézséggel került hozzánk. Már akkor óvodáskorú volt, tehát nem kicsi gyerkőcről beszélünk. Abban az időben még én is a helyi szakszolgálatnál is dolgoztam, mint gyógypedagógus, tehát így a kislány az óvodai fejlesztéseim során is előkerült, tehát ott volt bent a csoportomba. A szülők megkerestek egyénibe is, tehát a lovasterápia kapcsán is foglalkoztam vele, és itt bizonyosodott be nála, hogy igenis mennyire van értelme, és miért is csináljuk, és ne adjunk föl semmilyen gondolatot, hogy mi ezt szeretnénk csinálni. Tehát alapvetően az óvodai foglalkozások kapcsán nem tudtunk vele kommunikálni. Tehát volt nonverbális kommunikációja, de verbálisan nem voltak megnyilvánulásai. Nagyon lassan és nagyon minimálisan haladtunk előre a fejlesztésben. A lovasterápia kapcsán viszont egy pár alkalom elteltével teljesen spontán elkezdett beszélni. Természetesen nem az érdekelte, hogy én ki vagyok és hogy hívnak, viszont hol alszik a ló, mit eszik a ló, mit csinál a ló, és elkezdtünk a lóról beszélgetni. És ez számomra adott egy akkora lökést és pozitív sugallatot, hogy igenis ezt csinálni kell, és erre van szükség.
Volt más ilyen alkalom is, ami így általában pozitívan hat a gyerekekre?
Már az pozitívan hat a gyerekekre, hogy kijönnek a városi forgatagból, és tényleg nekem is van két gyerekem, egy 13 és egy 8 éves, tehát én is látom rajtuk, hogy hihetetlen tempóba tanulnak, hihetetlen tempó zajlik körülöttük, a barátok, a világ, a minden föl van gyorsulva, és kijönnek ők is hozzám, meg lovagolnak, és lecsendesednek, és lenyugszik minden, ráérünk mindenre, hallgatjuk a madarak csicsergését, tehát, hogy itt kezdődik már egy olyan folyamat, amit nem szabad megszakítani. És akkor elindul az örömforrás, mert jól érzem magam, és számomra is akkor ez egy pozitív dolog, hogy látom, hogy ő jól érzi magát. Hozzáér a lóhoz, a ló melege, most főleg itt a téli bundával, tehát az a hatalmas kis plüss lovag, tehát mint hogyha bemész egy nagy áruházba, és fognál egy plüss lovacskát, tehát az a melegség, az a gyengétség, amit a ló sugároz, ahogy a tekintetével rád néz, tehát ez szerintem mind olyan pozitív dolog, ami miatt a gyerekek várják, és várják, hogy jöjjenek, és mikor telik már el ez a hét, mikor jövünk már, és nagyon szeretnek a ló hátán játszani, tornázni, tehát minden. Nem tudok igazán olyan feladatot mondani, amihez nincs kedvük.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nagy az igény a terápiára, és hatásos is.
Igen. Tehát az igények nagyok, és azt látom, hogy egyre nyitottabbak a szülők is az alternatív terápiás lehetőségek felé.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Unger Anett gyógypedagógust, lovasterapeutát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Ez a nap is, mint a többi elmúlt vége, ez az est is, mint a többi eljött béke. Szerény béke, de hálával veszem ezt is, jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke hallgat talpig feketében, mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem egyéb, csak néma illat. Mit az ember behuny szemmel, mire szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve. Virága, mint az ifjú, mint a bőre, rózsabimbók hajnal színű gyenge bőre.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.